Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntünk mindenkit a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban, az evangélikus köszöntéssel, erős vár a mi Istenünk. Luthernek a hitvalló éneke ez, a 46. Zsoltárból született, németül így kezdődik, Ein feste Burg ist unser Gott. Azok az elődök pedig, akik ebbe a templomba járhattak, 1786. októberétől fogva, úgy énekelhették nemzedékeken keresztül, Hrad prepevni jest pán bohnás. 495 évvel ezelőtt indult a reformáció, persze voltak annak már előzményei is, gondoljunk csak a huszita mozgalmakra az előző évszázadban, és 475 éve született Luthernek az az írása, amely evangélikus hitvallás íratunká lett, a smalkaldeni cikkek. Tulajdonképpen már 1536. decemberének legvégén megszületett, december 28-án ez az irat, de maga Luther írta fölébe az 1537-es évszámot. Turóczi Zoltán püspök úr pedig harmadszor is félreállított püspökként, de lehetőséget kapva a győri gyülekezetben a szolgálatra, 1958. október 30-án tartotta azt a gyülekezeti előadást, amelynek a szövegét kevés rövidítéssel fel fogom olvasni most. A reformáció írott alapjai, ez volt a sorozatnak a címe, a smalkaldeni cikkek. Ez a feladat, ennek a hitvallási íratnak a bemutatása jutott Turóczi püspök úr feladatául akkor. Mielőtt az előadásból kezdenék olvasni, hadd olvassak magából a smalkaldeni cikkek szövegéből. Ezzel a címmel jelentette meg utóbb Luther a keresztény tanítás tételei, amelyeket a Mantuába vagy máshova tervezett zsinat elé terjesztettünk volna arról, hogy mit fogadhatunk el, miben engedhetünk és miben nem, stb. Írta D. Luther Márton az 1537. esztendőben. És a smalkaldeni cikkek második fő része, amelyben azokról a tételekről van szó, amelyekből nem engedhetünk. Ezzel az első és fő tétellel kezdődik. Jézus Krisztus szolgálatára és cselekedetére, vagyis a mi megváltásunkra vonatkozó tételek. Az első és fő tétel. Jézus Krisztus, Istenünk és Urunk, meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért. Egyedül ő Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűnét, és Isten mindnyájunk bűnét őre ávetette. Továbbá mindnyájan vétkeztek, és megigazulnak ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által az ő vérében. Minthogy ezt így kell hinnünk, és másként semmiféle jó cselekedettel, törvénnyel vagy érdemmel nem tudjuk elnyerni vagy megszerezni. Ezért világos és kétségtelen, hogy csak az ilyen hit igazít meg bennünket. Ahogyan Pál mondja Róma 3.28-ban, azt valljuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedete nélkül. Továbbá, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Ettől a tételtől nem térünk el, ebből semmit sem engedhetünk, még ha az ég és a föld összeomlik is mindazzal együtt, ami nem maradandó. Mert nem is adatott emberek között más név, amely által kellene népünk megtartatnunk, mondja Péter Cselekedetek 4.12-ben. És sebeivel gyógyultunk meg. Ezen a tételen alapszik mindaz, amit mi a pápával, az ördöggel és az egész világgal szemben tanításunkkal és életünkkel vallunk. Ezért kell ebben egészen bizonyosaknak lennünk, és nem szabad kételkednünk. Máskülönben vége mindennek, és igaza lesz, és győz velünk szemben a pápa, az ördög és bárki. Ezzel az idézettel már sikerült nyilván érzékeltetnem, hogy nagyon harcos hangvételű hitvallási irat a smalkaldeni cikkek. Következzék Túróci Zoltán püspök úrnak, az ébredés püspökének az előadása erről. Négy kérdést tesz föl, sorban ezekre ad választ az előadásában. Mi a hitvallási irat? Hogyan jöttek létre a smalkaldeni cikkek? Mi a tartalma és tanítása? Mi a smalkaldeni cikkek mai üzenete? Az első írta és mondta el teológiai kérdés. Tehát tisztáznunk kell, ha úgy akarjuk kezünkbe venni, mint hitvallási iratot. A másik történeti kérdés. Nem lehet kiemelni ezt a könyvet abból a környezetből, amelyben született. Különben nem értik, nem méltányoljuk helyesen. A harmadik kérdés tankérdés. Aki ez elől zárja el magát, a könyv lényege elől zárja el magát. Ez hitvallás. Végül nem lehet erről az egész kérdésről úgy beszélni, hogy kihagyjuk belőle a mindennapi életet. Mert akkor az egész nem más, mint történeti stúdium, amely íróasztalra való, de nincs köze a mindennapi élethez. Mindegyik olyan kérdés, hogy hosszú időt venne igénybe a kérdés feltárása, ezért csak futtában foglalkozhatunk vele. Az első kérdés, mi a hitvallási irat? Olyan irat, amelyben az egyház megvallja hitét. Elmondja benne hivatalosan, mi az, amit hisz, és azt is, mi az, amit nem hisz. A hitvallás az egyház hivatalos tanítása, pozitív és negatív oldalról bemutatva. Természetesen felmerül bennünk az a kérdés, minek nekünk hitvallási irat, mikor van Bibliánk, amely hitünk egyetlen fundamentuma, amelyben minden benne van, amit hiszünk, amelyből nekünk sem elhagyni, sem amihez hozzátenni nem lehet. Minek akkor még a Biblia mellé hitvallási irat? A Biblia nem rendszeres tankönyv. Nem úgy foglalkozik a hitigasságokkal, hogy tanrendszerré építi fel a különböző hitigasságokat, hogy előveszi Istenről, az emberről, a bűnről, az üdvösségről, a váltságról, mindazokról a kérdésekről, amelyek a hívő embert érdeklik, a kérdéseket, és azután logikus egymás utánban mondja rá a feleletet. A Biblia az élet felmerülő kérdéseihez Isten hozzászólása. Isten pedig úgy szól hozzá az élet kérdéseihez, ahogyan az életben felvetődnek. E kérdések felvetődése az életben egyáltalában nem logikus. Ezért szükséges az, hogy a Biblia által a kijelentésben velünk közölt isteni igazságot rendszerbe szedessenek. Ezt végzi a hitvallási irat. A másik ok, amiért szükségünk van a Biblia mellett még hitvallási iratokra, hogy a Bibliában nem merül fel minden kérdés, amely az életben előkerülhet. Igaz, azt szoktuk mondani, nincs semmi új a nap alatt, de a régi kérdések új formában, új megfogalmazásban, új következményekkel jelenhetnek meg, és azok új feleletet várnak. A Bibliában pedig nincs benne minden kérdés. Hogy csak pár nagyon egyszerű példát hozzak fel rá. A Biblia korában nem merült fel a háborúnak, mint tömeggyilkosságnak kérdése. Ott az atomháború nem volt probléma. És a Biblia, mint ilyen, erre a kérdésre nem ad közvetlen választ. Másik példa. A Biblia korában nem merült fel még az a kérdés, hogy vajon egy emberileg gyógyíthatatlan s rettentő kínok között a halál felé közeledő embernek szabad-e a doktornak olyan injekciót adni irgalomból, amely megváltja őt kínjaitól, de halálát sietteti. Mindez csupán két példa, de ezer meg ezer példát lehetne felhozni, amelyben tájékozódni akar az ige gyermeke, az ige kijelentése alapján. Ezeket az igében lévő kijelentésekből, történeti példákból, utalásokból, elvi állásfoglalásokból ki lehet következtetni, meg kell fogalmazni. Ez a hitvallási iratok feladata a maguk korába. A hitvallási irat nem más, mint hivatalos egyházi biblia magyarázat. Ebben a megállapításban benne van két nagyon jelentős meghatározás a hitvallási iratokkal kapcsolatban. Egyik az, hogy a hitvallási irat sohasem állhat a Biblia fölött. A Biblia mindig olyan szabály, amely mindent szabályoz, amely fölött semmi új kijelentés nincs. A hitvallási irat olyan szabályozó tényező az egyház életében, amelyet szabályoz mindig Isten igéje. Ebben benne van az a másik megállapítás, hogy a hitvallási iratok, amennyiben Isten igéjének kutatása nem kényszeríti az egyházat, hogy revízió alá vegye a hitvallás Biblia magyarázatát, mindaddig, amíg úgy látjuk a kijelentést, ahogy a hitvallási iratokban leszögezték elején, mindig kötelező számunkra. Ha valaki úgy látja, hogy a hitvallási iratok írásmagyarázata nem felel meg az ő írásmagyarázatának, becsületesen nem tehet mást, mint hogy kilép abból az egyházból, amelynek ez a hitvallási irata. De mindaddig, amíg tagja valaki ennek az egyháznak, amelynek ezek a hitvallási iratai, az ezekben foglalt írásmagyarázat bennünket kötelez. Kötelez elsősorban bennünket lelkészeket, kik a hitvallási iratok írásmagyarázatának igaznak elismerésére lelkészé szentelésünk alkalmával esküvel köteleztük el magunkat, de kötelez minden egyháztagot is. Éppen ezért nagyon szomorú dolog, hogy a hitvallási iratok kevés szerepet játszanak keresztény életünkben. Attól félek, ha valaki azt kívánná tőlünk, mondjuk el hitvallási iratainkat, nem mindenki tudná. Legkevésbé ismerjük éppen a smalkaldeni cikkeket. Szomorú, hogy nem ismerjük. Pedig éppen a smalkaldeni cikkek azok, amelyek hitvallási irataink között Lutherhez legközelebb állnak. Úgy szoktuk mondani, Luther legsajátabb hitvallása. Amíg az ágostai hitvallást Melanchthon írta, addig a smalkaldeni cikkeket maga Luther írta. Ez szánta szellemi végrendeletének. Ezzel benne vagyunk a második kérdésben, a smalkaldeni cikkek történetében. Hogyan született meg az irat? Indító ok az volt, hogy harmadik Pál pápa zsinatot hívott össze az egyház reformációjának tárgyalására. A zsinatra készülni kellett a reformáció híveinek. Ha ott a tárgyaláson határozottan akarták képviselni, mint ahogy akarták, álláspontjukat, akkor meg kellett fogalmazni a maguk számára, meg mások számára is, mi az, amit ők hisznek, és mi az, amit nem hisznek, mi az, amiben megállnak rendületlenül, mi az, amiben hajlandók tanácskozásokat folytatni. A reformáció híveinek nyilatkozni kellett. Régen akarták már ezt a zsinatot. Volt idő, amikor a reformáció hívei ebben a zsinatban reménykedtek. Úgy hitték, ha összehívják az egyetemes zsinatot, amelyen össze fognak ülni mindazok, akiknek szívügye az egyház, az evangélium ügye, megtalálják azt az utat, amelyen egyházszakadás nélkül járni lehet és járni kell. Ötödik Károly megígérte, hogy össze fogják hívni az egyetemes zsinatot, de az akkori pápa 7. Kelemen nem tartotta magára kötelezőnek a császár ígéretét. Azon az állásponton volt, addig nem hívja össze az egyetemes zsinatot, amíg nincs biztosítva a zsinaton a pápa akaratának érvényesülése. 7. Kelemen halála után 3. Pál lépett trónra, aki a zsinat összehívása mellett foglalt állást, de ő is elő akarta készíteni azt. 1535-ben elküldte Németországba Bergerio bíborost előzetes puhatolózásra. Megbízása szerint egyrészt a katolikus, másrészt a protestáns rendeknél azt kellett volna elérnie, hogy egyezzenek bele a németországi rendek egy Olaszországban tartandó egyetemes zsinat tartásába. A németországi rendek ugyanis erőteljesen képviselték a németországi nemzeti zsinat gondolatát. Azt kellett tehát elérnie, hogy a német rendek egyezzenek bele egyrészt az egyetemes zsinat összehívásába a német nemzeti zsinat helyett, és tegyenek ígéretet arra, hogy megjelennek az olasz földön tartandó ilyen zsinaton. A megbízatás nem ment könnyen. Elég ellenállásba ütközött minden területen. A katolikus rendek hajlandónak mutatkoztak az olaszországi zsinaton megjelenni, a protestáns rendek nem szegültek ellene határozottan, de ígéretet sem tettek a megjelenésre. Mikor Bergerio azt látta, nem olyan könnyen megy a dolog, mint elképzelte, saját szakállára igen vakmerő vállalkozásba kezdett. Visszafelé utasztában Wittenbergen ment keresztül, és találkozást kért Luthertől. Később nagyon nehéz feladata volt, hogy emiatt tisztára mossa magát. Ő azonban úgy látta jónak, hogy ha a zsinaton a pápa el akarja intézni az ügyet, nem fog ártani az előzetes beszélgetés a reformáció fejével Lutherrel. Luther, mikor megkapta a meghívást, nagyon gondosan készült erre a beszélgetésre. Tudta nagyon jól, mi minden fordul meg ezen. Előkészült tehát lelkileg, szellemileg, de érdekes történeti feljegyzés, hogy előkészült külsőleg is, amit egyáltalában nem szokott megtenni, rendkívüli gonddal készült erre a találkozásra. Amikor megkérdezték, miért piperézi így fel magát, mikor a bíboroshoz megy, azt felelte, mert azt akarom, hogy lássák, nem vagyok olyan beteg ember. Lássák, mennyi egészség, erő, életkészség van még bennem. Ne gondolják, úgy is nem sokára meg fog halni, és akkor a reformáció hamvába fog hullni. Luther határozottan képviselte álláspontját, úgyhogy Bergerio egyenesen Bestiának nevezte a reformátort. Végül mégis hajlandónak nyilatkozott arra, hogy maga is elmegy majd a zsinatra. Érdekes megjegyezni azt, hogy Luthernek Bergerióval való találkozása nem volt lelkileg sem hiába. Bergerio később Horvátország püspöke lett. Ott áttért. Evangélikus és Luther követője lett. Érdekes, hogy egyszeri találkozás, ilyen nagyon kellemetlen szellemi csata, milyen mélységes és milyen ellenállhatatlan benyomást gyakorolt Luther ellenfelére. 3. Pál pápa 1537. május 23-ára Mantuába összehívta az egyetemes zsinatot. A bulla úgy beszélt a reformációról és híveiről, mint eretnekségről. Ez rettentően felborzolta a reformáció híveit, különösképpen János szász választó fejedelem érezte vérig sértve magát, úgyhogy semmi körülmények között nem volt hajlandó részt venni az egyetemes zsinaton. Melanchthon, a szelíd lelkű, mindig a kiegyenlítés útjait kereső, végül addig beszélt neki, addig érvelt az evangéliumból, míg végre hajlandó volt összehívni a Smalkaldeni Szövetséget a kérdés megbeszélésére. Közölte Lutherrel, össze fogja hívni azokat a fejedelmeket, akik szövetségre léptek egymással. Felkérte Luthert, készítsen erre a szövetségi gyűlésre egy iratot, amely tárgyalási alapot fog képezni a megbeszélésen. Milyen álláspontot foglaljanak el az egyetemes zsinaton? Mi az, amiből nem lehet engedni, mi az, amiből lehet? Luther nem lelkesedett ezért. 1536. decemberében készítette el Luther ezt az iratot. Nem egyedül csinálta, nem is egyedül nézte át és kereste meg végső megfogalmazását. A wittenbergi teológusokat összehívta, ezekkel végigbeszélték, azután aláírták mind. Melanchthon egy megjegyzéssel írta alá. Megjegyzése az volt, ő a maga részéről hajlandó lenne a pápának a püspökök fölött való felsőbbségét emberi jogon elismerni, ha a pápa az evangéliumot meghagyná. Így küldték el János Frigyes 100 választófejedelemhez, aki egy ültő helyében végigolvasta. Nagy boldogan válaszolt. Mindazt, amit ebben az iratban leszögezett, a maga részéről tökéletesen igaznak, a Bibliához hűnek ismeri el. Azt hajlandó vállalni. Melanchthon megjegyzését elutasította. 1537. február 7-én a Smalkaldeni Szövetség összeült, nem csak a világi fejedelmek, hanem a teológusok. Luther, Melanchthon, több más neves teológus. Luther azonban nem vehetett részt a tárgyaláson, mert súlyosan megbetegedett. Helyette Melanchthon vette át a kérdés tárgyalásának vezetését. Melanchthon egyéniségénél fogva az ágostai hitvallás celíd, pozitív hangját tartotta megfelelőbbnek a nagyon kemény smalkaldeni cikkek helyett. Addig mesterkedett, míg Luther távollétében nem vették elő a Luther által írt cikkeket. Megelégedtek azzal, hogy elfogadják újra az ágostai hitvallást, az ágostai hitvallás védelmi iratát, írjanak egy függeléket a pápa hatalmáról, elsőségéről. Érdekes, hogy Melanchthon megváltoztatja eredeti állásfoglalását, emberi jogon sem volt hajlandó elismerni a pápa elsőségét. Ezt a három iratot az összegyűlt fejedelmek alá is írták, elhatározták, hogy hivatalos egyházi tanításuknak elismerik, elküldik a mantuai zsinatra, de nem látják semmi értelmét, hogy oda elmenjenek. Nem is lett a zsinatból semmi. Előbb Mantuából Vicenzába helyezték át, majd a pápa bizonytalan időre elnapolta a zsinatot. A zsinat tehát eredménytelen volt, de egy áldott eredménye mégis volt, megmaradt Luther hitvallása. Enélkül ez a hitvallás nem született volna meg. A Smalkaldeni Szövetség ezeket a cikkeket ugyan nem is tárgyalta, de mivel erre az összejövetelre készült, ezért ragadt rá ez a cím. Nézzük röviden, mi a smalkaldeni cikkek tanítása. Nem olyan hosszú az irat, mint az ember első pillanatra gondolná. Egy előszó, három fő rész van benne. Az első fő rész azokat a tételeket, cikkelyeket foglalja magában, amelyeknél nincs vita, amelyeket minden keresztény ember, minden keresztény egyház vall, ez tanít a Szent Háromságról. A második fő rész a különleges tanításokat foglalja magában, amelyeket római katolikus részről már vitatnak. Nagyon érdekes, ahogyan Luther a cikkek második részét bekezdi. Ezt olvastam föl, vetem közbe az előadás elején. Nagyon kemény, határozott a hangja. Beszél a váltságról, a hitáltal való megigazulásról, miséről, tisztító tűzről, káptalanokról, kolostorokról, a pápa hatalmáról, az egyház fejéről, Jézus Krisztusról. Ezek azok a tételek, amelyekből Luther és teológus társai úgy látják, semmit nem lehet engedni. A harmadik fő részben felsorolja azokat a tételeket, amelyekről lehet beszélni, megvitatni tanult értelmes emberekkel, vagy magunk között megtárgyalni. Ezek bűn, törvény, bűnbánat, evangélium, keresztség, oltári szentség, kulcsok hatalma, gyónás, kiközösítés, igehirdetés, papok házassága, egyház, jó cselekedetek, kolostori fogadalmak, emberi hagyományok. Ezek az úgynevezett vitatható tételek. Érdekes, hogy ezeket a kérdéseket Luther nem úgy tárgyalja, mint amelyekben ő bizonytalan. Ő ahhoz a világossághoz, amelyre kérdésekben eljutott, szilárdan ragaszkodik. De nem tartja magát meggyőzhetetlennek, ha őt világos észokokkal, vagy az írás bizonságtételével meggyőzik más véleményről, akkor ezekből kész engedni. A nem vitatható tételeket azzal fejezi be, ezek mellett álhatatosan meg kell maradni, ezeken nem változtathatok, nem engedhetek ezekből semmit. Ha valaki engedni akar, tegye meg a maga lelki ismeretének terhére. Az úgynevezett vitatható tételek tanítása általában egyezik az ágostai hitvallás tanításával, de hangja határozottan. Nem szándékosan élezi ki az ellentéteket. Ahogyan Luther megáll meggyőződése mellett, abban nincs semmi sima diplomácia. Nincs semmi agyonhallgatása olyan kérdéseknek, amelyek tárgyalása nehéz, kellemetlen lenne. Itt vagyunk az utolsó kérdésnél, a smalkaldeni cikkek mai üzenete. A smalkaldeni cikkek tanítási anyaga örökké modern, mert örökké rászorulunk bűnünknek, váltságunknak, Krisztus kegyelmének és az üdvösség nagy kérdéseinek nagyon világos, határozott látására. De rá kell mutatnom arra is, hogy a smalkaldeni cikkek világosan mutatják, hogy az evangélikus ember bibliás ember. Talán nincs még egy hitvallási íratunk, amelyik olyan világosan mutatná, hogy a hitvallási írat nem más, mint biblia magyarázat. Mindig bibliai idézeteket találunk benne, vagy utalást rá. Luther számára a biblia döntő. Ami megvan írva, az dönt, még akkor is, ha az ember értelme ellentmond, ha még titokként áll is előtte. Saját maga is csak tisztelettel tud a titok előtt megállni. Ha magyarázatot nem tud találni, akkor is az a döntő, ami megvan írva, és nem az, hogy nagy teológusok mit mondtak, egyházatják mint vélekedtek, zsinatok miképpen hoztak döntéseket. Az az örök igazság, ami megvan írva. Vajon számodra ez a Biblia? Számodra a döntő szó Isten szava, amely mindent eldönt számodra? A másik, amit mai üzenetként el kell mondanunk, az evangélikus ember, hitvalló ember. Luther nem rejti véka alá meggyőződését, hitét nyíltan vallja. Nem tanácskozik testtel és vérrel, vajon tanácsos-e megvallani? Nem volna-e szükség arra, hogy halkabban járjunk, mint ahogyan halkabban akart járni Melanchthon az ágostai hitvallásban? Nem törődik azzal, hogy magára haragítja a pápát, a zsinatot, a császárt? Nem gondol arra, micsoda következménye lesz annak? Vallja hitét, mert rátette életét. Te is a hitvalló emberek közé tartozol-e? A harmadik és utolsó, amit mondanunk kell, látszólag ellentétben van mindazzal, amit előbb mondottam. Az evangélikus ember a béke embere. Pedig azt hallottuk, egy harci riadó, kemény szavú trombita, amely nem tesz bizonytalan zengést. Azért Luther mégis a béke embere. Gondoljátok meg, hogy Worms után még mindig hajlandó elmenni a mantuai zsinatra. Még mindig nem adta fel teljesen a reményt. Hát, ha még el lehetne kerülni az egyházszakadást. De a béke embere nem csak ebben a tényben, hanem abban, hogy az első, a fontos, amit leszögez, amiben egyetértünk. Azután jön az, amiből nem engedhetünk, végül a leghosszabb része, amit meg lehet vitatni. Igen, az evangélikus ember a béke embere, mert tiszteletben tartja a más lelki ismeretét. Ha valaki engedni akar valamit belőle, ám tegye meg a maga lelkiismeretének terhére, de én nem. Nem tanácsos, nem becsületes dolog, hogy én lelkiismeretem ellen cselekedjem. Mivel a smalkaldeni cikkeket a szövetséggyűlése nem tárgyalta, a fejedelmek aláírása hiányzik róla. Ellenben aláírták lelkészek, teológusok, 43 aláírás van rajta. Mindegyik így írva, én saját kezemmel aláírom. Mikor a konfirmációi oltárnál hűséget esküdtél egyházadnak, akkor akár akarod, akár nem, a te neved mellett is ott van, én saját kezemmel aláírom. Ó, bárcsak tudnád az életeddel is aláírni. Eddig tartott Turóczi Zoltán előadásának kicsit rövidített felolvasása, és különösen az utolsó mondatokból érzékelhettük. Az ébredés ige hirdetője, előadóként sem tud más lenni, mint ébresztő ember. És hogy ébresztő ember lehetett Turóczi Zoltán, az abból fakad, hogy a reformáció maga is igazából lelki ébredés volt. Az Isten igéje által támasztott lelki ébredés. És ahol emberek ráébrednek bűneikre, és fölragyog nekik a váltság, Jézus Krisztus keresztje. Úgy, ahogy itt az evangélikus nagy templom oltárképe, és fölötte a felirat is van erről. Azok aztán Istent imádó, imádkozó emberek lesznek. Említem ezt a feliratot, ami az oltárkép és kerete 2005-ös restaurálása után került elő újból, az elődök az általuk használt Biblia nyelvezetével íratták föl. Krisztus shel jedna oda svatinye, vecsné vikópenyinál ez. Krisztus bement egyszer a szentélybe, örök váltságot szerzett. Azt mondtam, aki előtt felragyog Jézus Krisztusban az Isten megváltó kegyelme, az Istent igazán imádó, imádkozó ember lesz, és az előadáshoz is szorosan hozzátartozik Turóczi Zoltánnak a záró imádsága. Ezt is hadd olvassam fel még, és közben együtt imádkozhatjuk a szövegét lélekben. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy nem hagytál bennünket sötétségben, hanem adtál világosságot nekünk. Köszönjük, hogy előléptél a rejtettség ködéből, és kijelentetted magadat nekünk. Köszönjük, hogy az igében rögzítetted számunkra, hogy ki vagy, mit akarsz. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Áldunk, Urunk, mindazokért az emberekért, akik kiásták a feledés pora alól igédet, akik kellő bátorsággal bírtak ahhoz, hogy magasra tudják emelni, és az élet normájává merték tenni. Köszönjük neked, hogy olyan hitvallási irataink vannak, amelyek nem veszítették el időszerűségüket, amelyekről azt mondhatjuk, milyenk az igaz tanítás és az igaz magyarázat. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi annyi mindenfelé hajladozunk, olyanok voltunk és vagyunk, mint a szélingatta nátszál, amelyet ide-oda hajtogat a tanítás mindenféle szele. Engedd, hadd legyen a te igéd, lábaink szövét neke, és ösvényünk világa. Kérünk, áld meg a ránkboruló éjszakát, és ébresz fel minket ünnepünkre, hogy tudjunk téged dicsérni az evangéliumért, amelyet nekünk adtál kegyelemből. Amen. Ugye éreztük, hogy nem csak 1958-ban volt eleven ez az imádság és ez az előadás. Köszönöm, hogy meghallgattak.